Hát véget ért az este, a véget ért az éjjel a magyar válogatott számára, véget ért az Európa-bajnokság is a számára, és hát egy kicsit ilyen történelmi analógiával élve azt kell mondanunk, hogy mások döntöttek a sorsunkról.
Ez így van.
Mi nem voltunk ott a pályán, és ennek ellenére a nagyhatalmak azok eldöntötték, hogy a magyar válogatott nem folytathatja majd a nyolcad döntőben.
Hát tegnap azt mondta egyik ismerősöm, hogy pedig nagyon egyszerű a képlet, hát nehogy már ne történjen meg az, hogy Portugália megveri. Tehát forma szerint, papírforma szerint Portugáliának győznie kellett volna Georgia ellen, és hogyha a törökök nyernek, akkor a magyarokat viszik magukkal, ugye ezek voltak a lehetőségek.
Hát igen, és hát ha a kereteknek az értékét, meg a világranglistán elfoglalt helyeknek alapján nézzük az erőviszonyokat, akkor Portugália a harmadik, sőt a negyedik csapatával is meg kellene verje Grúziát, ugyanis hát teljesen más kaliberű fociról beszélünk.
Arról a két ország
azt már tudtuk,
különbség.
Hogy Roberto Martínez, a portugáloknak a szövetségi kapitánya egy nagyon tartalékos csapatot fog felállítani Grúzia ellen. 9 helyen megváltoztatta a csapatát, de hát még ez a B csapat is sokkal jobb papíron, mint Grúzia. Olyan játékosok játszottak benne, mint Ronaldo, mondjuk ő maradt
Igen.
az első mérkőzésekről, vagy João Félix, tehát az iszonyatosan nagy klasszis játékosok, és egyek ellenére a nagy domináns labdabirtoklási fölény ellenére a portugálok nem tudtak gólhelyzeteket kialakítani, pontosabban nem tudták bevinni azokat a gólokat, amelyeket a grúzok ennek ellenben bevittek, és hát egy hát simának tűnő 2-0-ás győzelmet aratottak az ibériai csapat ellen, ez pedig azt jelentette, hogy Magyarország visszacsúszott a harmadik helyezetteknek a külön versenyében az ötödik helyre, és Horvátországgal együtt ők voltak a szerencsétlen harmadikok.
Mert hogy 3 pontot ért el mindkét csapat, az A, illetve a B csoportban, és ők voltak azok, akik nem jutottak tovább, és volt még ugye Szlovénia 3 ponttal, 0-ás gólarányjal, 2 rugott és 2 kapott góllal.
Igen, igen, tehát Magyarországnak -3 a gólaránya, a Szlovéniának +3, és akkor fölötte, hogy akik még tovább jutottak harmadikként, az Szlovákia, Grúzia és
Hollandia.
Hollandia. Amúgy,
Ők már
hogyha
4 ponttal.
Hollandiát említem, akkor azt kell mondanunk, hogy ezt jó tudni, hogy Hollandia lesz viszont a román válogatottnak a következő ellenfele, amelyet majd azt a mérkőzést majd július másodikán fogják játszani, tehát jövő kedden Münchenben, és hát ez viszont nem lesz könnyű a románoknak, bár Hollandia utolsóként, tehát a harmadik helyezetként jutott tovább a csoportjából, a holland foci azért egy más kaliber.
Egy pillanatra még térjünk vissza a magyar csapathoz, Zsolt. Ez a teljesítmény mennyire volt akkor papírforma, vagy mennyire lett volna várható az, hogy valóban tovább jusson Magyarország szerencsés harmadikként, mondjuk így?
Ha ezt a dolgot abból a szempontból nézzük meg, hogy Magyarország, a magyar válogatott a világranglistán elfoglalt helye alapján a résztvevő 24 ország közül a 14. legjobb, tehát a legjobb 16-ba ez szerint be kellett volna csusszon. A keretnek az becsült értéke, tehát a játékosok összeadott értéke alapján viszont a 19. tehát a 16. helynek a mesdjéjén volt, vagy alulról, vagy felülről súrolva ezt a 16. helyet. Elrontották a magyarok az első mérkőzésükön, amikor kikaptak Svájctól, tehát ott kellett volna egy kicsit többet produkálni, és akkor nem lett volna ilyen, nem rezgett volna ennyire a léc, és a végén nem lett volna ez a hát antikatartikus élmény.
Így van. Tehát akkor a magyar csapat csomagol, és Szoboszlai Dominikék hazatérnek mindenki a saját csapatához. Románia viszont folytatja, és úgy hallottam, hogy nagy meglepetés, mert hogy soha nem volt még csoport első Románia Európa-bajnokságon.
Csoport első még nem volt, tovább jutott már a csoportból egyetlen egy alkalommal, tehát igazából most ugyanazt az teljesítményt elérték, amit már egyszer elértek, hogy kikerültek a csoportból Európa-bajnokságon, de csoport elsőként még soha sem. És hát ez úgy mondjam, az eredményeknek az érdekes alakulása, hogy fogalmazzak finoman, vezetett ide, ugyanis az utolsó fordulóban az E csoportban mindkét mérkőzésen döntetlen született, tehát Belgium Ukrajnával 0-0-át játszott, Románia pedig Szlovákiával egy 1-1-es mérkőzést játszott. Előzetesen mindenki azt mondta, hogy ezen a mérkőzésen a román-szlovákon döntetlen lesz, tehát a végén már fogadni sem lehetett erre az eredményre, ugyanis
nem voltak ellenfogadók.
A mérkőzést felvezetőben is fogalmaztam, az európai sajtó stratégiai mérkőzésről beszélt. Ma reggel viszont az olasz spanyol lapok már arról beszélnek, hogy egy rejtett bunda történt a két ország között, ugyanis mindkét csapatnak ez az eredmény volt a legmegfelelőbb. Az európai fociban, a világ fociban volt már arra példa, hogy két olyan csapat, amelynek egy bizonyos eredmény megfelelt, ez esetben egy döntetlen, más esetekben is döntetlenek voltak, akkor egyszerűen ezt lehet, hogy nem tudatosan, hanem tudat alatt lejátszották a fejünkben, hogy ez egy jó eredmény lenne, és akkor ezt fogjuk mi kihozni ebből a találkozóból. A mérkőzés amúgy nem úgy indult, tehát a szlovákok megszerezték a vezetést a 24. percben, és hát úgy érett a meglepetés. Abban a pillanatban Románia utolsó volt a csoportban, és úgy nézett ki, hogy ki fog esni. És akkor a következő nagyon-nagyon fontos mozzanat ennek a mérkőzésnek 10 perccel később volt, amikor a 34. percben Janis Hadzsit faultolták. Na itt a nagy kérdés, hogy a 16-oson belül, vagy a 16-oson kívül, ugyanis két mozzanata volt ennek a faultnak, az első a 16-oson kívül, a második a 16-oson belül. Első fázisban a bíró csak szabadrugást ítélt, második fázisban a videóbírónak a segítségével azt mondták, hogy hát ez büntető. A büntetőt Románia berúgta, és akkor utána kialakult a 36. percben, kialakult az 1-1-es állás, és ez az állás a mérkőzés végéig tartott. Voltak mindkét kapunál helyzetek, de aztán, ahogy ítéletidő alakult ki amúgy Frankfurtban, rettenetesen zuhogott az eső, fújt a szél, és a pálya is eléggé nehézé vált, és akkor egyre inkább érződött az, ahogy telt az idő, hogy tényleg már kezd stratégiai mérkőzésé átalakulni ez a találkozó. Egyik oldalról sem erőltették már, tudták azt, hogy ez az eredmény mindkét csapatnak jó, és nagyon beszédesek voltak a lefújás utáni pillanatok, amikor mindkét csapat egyszerűen tombolt a saját tábora előtt, a románok a saját 40 ezres közönségük előtt, iszonyatosan nagy számban vannak kint a román nézők minden mérkőzésen, a szlovákok azok sokkal kevesebben voltak, egy 55 ezres stadionról beszélünk. Amúgy a Frankfurti stadion az a bukaresti nemzeti arénának a példaképe, hogy nevezzük így, ugyanazt a tervet használták, tehát igazán otthon érezhették a román játékosok ebből a szempontból is magukat, egyrészt a nagy nézőközönség, másrészt pedig egy ismerős stadion képlet alapján.
Szóval eléggé rendesen belekezdtek a csapatok a focizásba az elején, viszont elég sok volt a pontatlan passz. Talán azt mondom, hogy mindkét oldalon, de különösen a románoknál jegyeztem föl azt, hogy elég sokat nem pontosan továbbították a labdát, elég sokszor, illetve úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon Hadzsira akartak játszani.
Lehetséges. Ami viszont tény, hogy a pálya nagyon nehéz volt, igen, és valószínűleg, hogy a tét is nagyon nyomhatta őket. Tehát az, hogy itt vagyunk ennek a nagy lehetőségnek a kapujában, be tudunk jutni az egyenes kieséses szakaszba, nagyon nagyok lettek az elvárások velük szemben. Ez a nagy sárga hadsereg, amely követi őket Németországban, minden városban, ez is tesz egy nagy terhet számukra. Persze ez felemelő is lehet, hogyha ezt úgy használják ki, de biztos, hogy nyomasztó is tud lenni. Amúgy a mérkőzés végén vonattal mentek vissza a román válogatott játékosai a würzburgi edzőtáborba, és a würzburgi edzőtábor előtt is várt egy nagy csapat román szurkoló őket, előkerült egy óriási nagy hangszóró, és hát természetesen a Made in Romania nevű slágert fújták ott együtt.
Hát azért nem volt semmi élmény ezt a mérkőzést végignézni, még akkor is, hogyha a 60.-70. perc között nem mindig láttuk a játékosokat a szakadó esőben. Egy picit áttérhetünk a cseh-török meccsre. Ugye nagyon sokan azt mondták ismerőseim közül, közben ugye üzeneteket váltottunk, amíg a mérkőzés folyt, mindkettőt próbáltuk nézni, és mindenki azt mondta, illetve a Pro Arena közvetítő csapata is elmondta számtalanszor, hogy nagyon nehéz volt Kovács Istvánnak ez a meccse, mármint a játékvezetőnek nehéz volt. Adott pillanatban én szeretek focit nézni, de nem szeretem, amikor verekednek. Tehát ezért akartam otthagyni ezt a mérkőzés nézését, mert az volt az érzésem, hogy átmennek valamilyen más sportágba.
Igen, itt is érződött az, hogy a mérkőzésnek mekkora tétje van. A cseheknek is egy győzelemmel nem az utolsó helyen végeztek volna, hanem előrébb léptek volna, ők is tovább juthattak volna, tehát ők is nagyon-nagyon harciasan léptek bele ebbe a mérkőzésbe. És akkor ott volt ez a, hát a cseheknél amúgy Kovács István ki kellett állítson a játékost
Bizony.
A mérkőzésnek a, egészen az első fél idejében Antonin Barakot ki kellett állítsa, egy sárga utána meg egy olyan faultér, ami igazából majdnem önmagában is pirosat ért volna, tehát két sárgával állította ki. A csehek megfogyatkoztak, 10 emberrel maradtak, a törökök közben lőttek egy gólt, a csehek egyenlíteni tudtak, és végül a törökök az utolsó hosszabbítás utolsó percében tudták megnyerni a mérkőzést, tehát ezzel teljessé vált a cseheknek az összeomlása. Amúgy Csehország a másik olyan ország, amely alul teljesített ezen az Európa-bajnokságon, Lengyelország mellett, amely
Igen.
ugyancsak kiesett. Itt azért eléggé szépen potyogtak kifelé a kelet-európai csapat. Így lefele a Balti tengertől lefele, Lengyelország, Csehország, nem Románia, Magyarország, Horvátország, tehát ezek az országok itt szépen egy ilyen sávban kipotyogtak.
Románia a kivétel, és igazán szerencsés. Na de akkor beszéljünk a másik végletről. Spanyolország 9 pontot szerzett, plusz 5-ös gólarányjal, tehát 5-tel többet rúgott, mint amennyit kapott. Ez mondjuk úgy, hogy elvárható. A németek már csak 7 pontot teljesítettek. Ezek azért Németország lehetett volna jobb, vagy ez nem az a német csapat, amely lehetett volna ennél jobb, plusz 6-os gólarány mellett?
Ne, a németek azok teljesítették azt, ami az elvárás volt velük szemben. Az egyetlen utolsó mérkőzésükön Svájc ellen a döntetlent játszottak, amúgy Skóciát 5-1-re kiütötték, Magyarország ellen is nyertek 2-0-ra. Tehát ők egy kicsit rápihentek a csoportkörre, ők tudják azt, hogy ez egy nagyon hosszú Európa-bajnokság lesz, még csak a felénél tartunk. Július 14-én lesz majd a döntő, tehát ők beosztották az erejüket. Vannak ezek a kisebb csapatok, amelyek, mint például Román is, meg Magyarország is, nekik nagyon-nagyon fontos a formaidőzítés szempontjából, hogy a legjobbukat már a csoportkörben tudják nyújtani, ugyanis ők csak ebben az esetben tudnak tovább lépni a csoportkörből. Másik oldalon a nagy csapatok azok tudják, hogy az ő számukra igazából az Európa-bajnokság majd az egyenes kieséses szakaszban kezdődik el. A spanyolok nem tudnak másképpen játszani, az ő túlfűtött fociukban benne van az, hogy egyszerűen nem tudnak rápihenni a különböző mérkőzésekre, tehát ők minden mérkőzést meg fognak nyerni, ha meg tudnak nyerni. A németek azok egy kicsit pragmatikusabbak.
Akkor az várható, hogy a németek innen már csak felfelé fognak lépkedni, fejlődni fog a futballozásuk, ugye? Jól értem?
Lehet. Te amúgy nekik szurkolnál?
Ne, én igazából nem szurkolok senkinek, mindig szeretem a jó mérkőzéseket, és ahogy mondtam, nem szeretem a verekedős meccseket. Szóval ezért nem nagyon tetszett nekem a tegnap esti török-cseh összecsapás, mert úgy éreztem, mintha Mohács következne, és egy kicsit az is volt végül is.
Értem. Hát a németekre nem kell sokat várni, szombaton fognak játszani, ők akkor játsszák a nyolcad döntőjüket, az ellenfelük Dánia lesz, Dortmundban lesz az a találkozó, és az első nyolcad döntőt ugyancsak szombaton korában, különben a lebonyolítási órák azok ugyanazok maradtak, mint eddig is voltak, amiket megszoktunk, tehát este 7-től és este 10 órától a mi időnk szerint, tehát szombaton este 7 órától lesz egy Svájc-Olaszország mérkőzés Berlinben, és este 10 órától pedig Németország Dániával. Mint mondtam, ami számunkra még nagyon fontos lehet az, hogy az utolsó, nem is az utolsó napon, igen, július 2-án a 7 órás időszlotban fog játszani Románia Hollandiával Münchenben. Amúgy erre a mérkőzésre mától lehet már belépőket vásárolni. Az UEFA ma nyitja meg ezt a jegyárusítási portált. Láttam éppen, hogy milyen árkategóriákban árulják a jegyeket. Tehát a kapu mögötti részen ott 50 euróba kerül egy jegy, és akkor mennek felfele az árkategóriák 85, 175, 250, és akkor a Prime kategória, ami középen van, és még egy kis VIP ellátás is jár hozzá, az 500 euróba kerül.
De van, akinek semmi nem elég sok, és van, aki ezért is, ezzel az árkategóriával is akár él, és el fog menni oda. Lehet, hogy nem 40 ezeren váltják
azt,
meg ezt, de
el
azért
tudom
lesznek.
Képzelni azt, hogy a Müncheni Allianz Arénában, amely 66 ezer néző befogadására alkalmas, a román-holland mérkőzésen, hát lehet, hogy ott is román fölény alakul ki, még ezeknél a jegyeknél is, tehát hogy még a románok is ki tudják ezeket az árakat fizetni.
Igen, és beszélgettünk mi arról, nem adásban, de egyébként, hogy van egy gazdasági oldala is ennek az egész futball EB-nek, hiszen eddig mindig arról szólt, hogy biztonság legyen, itthon az a szokás, hogy ne áruljanak alkoholt, és ehhez képest azt mondod, hogy teljesen másképp van ez Németországban, és nagyon-nagyon megfogják, olyan németesen kitalálták, hogy mit, hogyan, hol lehet pénzét tenni, hogyan lehet ebből bevételt szerezni. Ezt hogy láttad a helyszínen?
Hát igen, igen, tehát ez a biznisz része a focinak, és ezt a németek nagyon magas szinten művelik. Hát a stadionokban, tehát mi beszéltünk arról valóban, hogy például még Romániában a szuperligás mérkőzéseken, még a stadionnak a körzetében sem lehet több órával a mérkőzés előtt meg után alkoholos italokat árulni. Hát itt benne a stadionban árulják a sört, nem alkoholmentest, hanem valódi sört, és fogy is abból rendesen, tehát folyamatosan ütik fel, ahol ütik a hordókat, bontják a hordókat, tehát nem is szurkoló az, aki 5-6 sört ellen fogyaszt ez egy ilyen mérkőzésen. És amit már korábban is mondtam, egy sörnek az ára 10 euróba kerül, van egy 3 eurós kaució, amit ki kell fizetni a pohárért, de hát azt is, a poharat is sokan meg szokták tartani emlékbe, tehát hogyha ezt egy kicsit így összfelszorozzuk, mondjuk egy 5 sörös fogyasztás az 50 euró, az 250 lej egy mérkőzés alatt. Egy kicsit soknak tartom én román zsebeknek.
De hát a legolcsóbb jegy 50 euróba kerül, szóval még egy annyit csak kifizetnek.
Igen, igen, meg mondjuk ott van a kolbásznak az ára, meg hogyha véletlenül akar vinni egy kis emléket, és otthonról, igen, otthon hazafele egy sálat, vagy egy meszt, és akkor úgy összegyűl, és mondjuk a szállás, az utazások, ezek mind-mind összegyűlnek, és hát egy ilyen kirándulás, egy ilyen kaland európai, Európa-bajnokságra 1000 euró fölé tud menni.
Na most, Zsolt, megint a lehetetlent kérném tőled, Románia július 2-án Hollandia ellen milyen eredményt érhet el?
Hát nem merek jósolni, nem merek semmit mondani. A hollandok azok alul teljesítettek az eredmények eddig szempontjából. A játéknek, igen, a szempontjából nem annyira. És mint már mondtam, a játékosok, akik a holland keretet alkotják, azok egy polccal feljebb vannak, mint saját, lehet, hogy még kettővel is feljebb van, mint a román válogatottban szereplő játékosok egy-két kivétellel. Tehát ha csak meglepetés nem történik, annak ellenére, hogy Hollandia csoport harmadikként, Románia pedig csoport elsőként jutott tovább, akkor én kevéssé tartom valószínűleg azt, hogy Románia egyet még tud lépni, de hát ahogy Jordanescu is mondta, a szerethető válogatott, a román trikolorok, azok lehet, hogy fognak még egy meglepetést szolgáltatni nekünk.
Akkor legyen ez már a végszó. Köszönjük szépen Moldován Árpád Zsoltnak, hogy ma reggel segített elemezni, megérteni, hogy ki milyen eredményt ért el, és hová juthat tovább az Euró 2024 labdarúgó Európa bajnokságban. Folytatódnak tehát a küzdelmek, Románia legközelebb július 2-án Hollandia ellen lép pályára, de az első összecsapások azok ugye szombaton várhatók már. 7 órától Svájc, Olaszország, illetve este 10 órától Németország és Dánia összecsapása várható.